Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyugodtan, pihenéssel telt Ferenc pápa éjszakája, akit krónikus légzési betegsége miatt kórházban ápolnak, közölte a Szent Szék vasárnap. A pápa egyik legközelebbi munkatársaként ismert Konrád Krajewski bíboros, a pápai alamizsna hivatal vezetője, az ANSA hírügynökségnek úgy nyilatkozott: semmivel sem tudok többet, mint amennyit az orvosok közölnek a pápa egészségi állapotáról. Egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték, és ezzel persze a profitjukat is. Idén januárban a tejet 39%-kal, a tojást 35%-kal, az étolajat 11%-kal adták drágábban. Ez sok, sőt megengedhetetlen, mondta a miniszterelnök Budapesten a Várkert bazárban tartott évértékelő beszédében. Orbán Viktor közölte: utasította Nagymárton nemzetgazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, hogy állítsák meg az árak emelkedését. Szép szóval, de ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal, tette hozzá. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője magabiztos beszéd volt, amely figyelembe vette a megváltozott kedvező nemzetközi széljárást. Jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője az M1 aktuális csatorna szombat délutáni műsorában. Mráz Ágoston Sámuel kifejtette: a tavalyi évértékeléssel ellentétben, amely főként a nemzetközi helyzet elemzésével foglalkozott, ez a beszéd egy fordulat kezdetére utal, amelyben sokkal nagyobb lesz a fókusz a magyar gazdaságon és a magyar belpolitikai eseményeken. A szakértő értékelése szerint rengeteg tervet, elképzelést és intézkedési javaslatot említett a miniszterelnök, beszéde különösen sok bejelentést tartalmazott. Kifejtette: az eddigi, a migrációról, a rezsivédelemről és a családok védelméről szóló intézkedéseket a győzelem jegyében továbbra sem engedi el a kormányfő, és mindent megtesz az eddigi politika védelmében. Az ellenzéki pártok a távirati irodához eljuttatott közleményeikben reagáltak Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután mondott évértékelő beszédére. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője szerint a kormányfő nagyívűnek szánt bejelentései, ahogy korábban, úgy most se fogják megváltoztatni a folyamatos lecsúszást rendjét. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közleményében egyebek mellett azt írta, hogy a kormányfő szinte semmiről sem beszélt, ami a magyar emberek életét érinti, és semmilyen érdemi megoldást nem kínált az általa okozott megélhetési válságra. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor nem látja a rossz jogszabályok, a folytogató bürokrácia által okozott nehézségeket, a korrupció, az összeomló egészségügy és rendvédelem, az elnéptelenedő vidék, az alig működő MÁV, az ötyögős közutak, a bérek, az infláció, az oktatás, a megélhetés problémáinak valódi okait. A Jobbik Magyarországért mozgalom közleménye szerint a miniszterelnök évértékelője szokatlan mennyiségű ígéret-cunamit hozott, amik nem oldják meg azokat a gondokat, amelyek az elmúlt évek kormányzása miatt alakultak ki. A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint Orbán Viktor idei évértékelő beszéde retorikai játék volt, ami összeesküvés elméletekkel próbálja elterelni a figyelmet a kormányzásának teljes kudarcáról. Barabás Rihárd, a Párbeszéd zöldek társelnöke és fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta: Orbán Viktor a beszédében bevallotta, hogy nem a béke, hanem a harc érdekli, kormányzását pedig nem a béke, hanem az erőszak vezérli. A Momentum mozgalom Orbán Viktor Pride-dal kapcsolatos kijelentésére reagált. Közösségi oldalán azt írta: egekben az infláció, összeomlóban az állam, nincs EU-s pénz, de Orbán a szabadság utolsó szigetét, a Pride-ot támadja. Szégyenteljes és aljas uszítás ez, nem több, fogalmazott. Végül az időjárásról. Északnyugat felől változó vastagságú felhőzet érkezik fölénk, így döntően erősen vagy közepesen felhős idő várható. A középső ország részben azonban akár tartósan borult maradhat az ég. Néhol gyenge vagy vegyes csapadék nem kizárt. A délkeleti szél nagyrészt mérsékelt lesz, de helyenként előfordulhatnak élénk lökések. A hőmérséklet napközben 3 és 9 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
És a különböző tanulmányi versenyek azok nyilván nem egy kényszert jelentenek a tanulóik számára, hanem próbáljuk orientálni a gyerekeket megfelelő módszerekkel és szeretettel arra, hogy részt tudnak venni ezekben a versenyekben, és így hál' Istennek az egész iskola légköre egy olyan pozitív szemléletű, befogadó és motiváló csapatszellemet eredményez, hogy nálunk még érték a tudás.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai műsor vendége Rózsa Sándor, az Egri Hunyadi Mátyás általános iskola igazgatója. Az intézményről elhíresült, hogy tanulóik nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetnek, és nem csak iskolán belül, hiszen a versenyeken is nagyon szép helyezéseket érnek el. Ha velünk tartanak, megtudhatják, miben rejlik sikereik titka, vagy hogy milyen a közösségi élet a Hunyadiban.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, aki a Hunyadi Általános Iskolából érkezett. Köszöntöm a stúdióban.
Szép jó napot kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádiót hallgatókat.
Itt az Egri Hunyadi Általános Iskolának azt hiszem, hogy nagyon nagy hírneve van olyan szempontból is, hogy mennyire képzettek az ottani tanulók, mennyire büszkék erre, és miért fókuszálnak ennyire, hogy minél erősebb legyen az iskola?
Nagyon sok tehetségfejlesztő programot valósítunk meg folyamatosan, és ez valóban így van, hogy Eger egyik talán legkedveltebb és egyik legeredményesebb általános iskolái közé tartozunk. Óriási hangsúlyt fektetünk a tehetségek felkutatására, a tehetséggondozásra. Már alsó tagozatban ennek a jelei megnyilvánulnak, alsó tagozatban már van lehetősége a sikeres és ügyes gyerekeknek, nyilván pedagógusok irányításával és gondozó szeretete mellett és a felkészülésre fókuszálva tanulmányi versenyeken megmérettetni magukat, úgyhogy már alsó tagozatban egy 5-6 tanulmányi versenyre neveznek a tanulóink, és hát ez gyakorlatilag a felső tagozatra csúcsosodik ki. Felső tagozatban már gyakorlatilag minden tantárgyból készítünk föl tanulókat tanulmányi versenyekre, és nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el a tanítványaink.
Én most szépen megkerültem ezt a forrókását, de hogy egyébként a szülők úgy szokták csúnyán hívni az iskolát, hogy versenyistálló. De hogy ténylegesen ennyire nagy a koncentráció arra, hogy eredményeket érjenek el, vagy egyébként ettől nem kell tartania a szülőknek?
Egyáltalán nem kell tőle tartani a szülőknek. Az iskolánk létszáma jelenleg 585 fő körül alakul. Hát azért mondom, hogy körül, mert mindig vannak jövőmenő tanulóink. És a különböző tanulmányi versenyek azok nyilván nem egy kényszert jelentenek a tanulóik számára, hanem próbáljuk orientálni a gyerekeket megfelelő módszerekkel és szeretettel arra, hogy részt tudnak venni ezekben a versenyekben, és így hál' Istennek az egész iskola légköre egy olyan pozitív szemléletű, befogadó és motiváló csapatszellemet eredményez, hogy nálunk még érték a tudás, és nem kell egyáltalán gyerekeket arra ösztökélni, vagy bármilyen eszközzel általa nem akart módon törekedni rá, hogy ő versenyezzen. Így hát úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagy számban versenyeznek a tanulóink, ez egy rendkívül kedves teher nekünk, mert nagy örömmel készítjük föl őket a versenyekre, és természetesen azok a tanulók, akik nem szeretnének versenyezni, vagy nem annyira ügyesek, nekik egyéb megsegítést irányozunk elő pedagógiai programunk szerint.
Említette ezt a gondoskodó szeretetet, hogy ennek nagy szerepe van abban, hogy ilyen jók a tanulók. Mi lehet a többi összetevője ennek?
Valószínűleg a kollégáim felkészültsége. Én rendkívül büszke vagyok a nevelőtestületemre. Egy stabil, kiváló pedagógiai kultúrával rendelkező közösség alkotja a Hunyadit, és úgy gondolom, hogy egy ilyen alkotó közösségben szárnyalhat a tehetség, a tudás és az általános iskolásoknak minden egyébként olyan tevékenység, ami nem kifejezetten a versenyhez vagy a tanulmányokhoz kötött, hanem nagyon sok tanórán kívüli programot szervezünk, nagyon sok előadót szoktunk hívni az iskolába, és a nyári szünidőt is próbáljuk tartalmasan eltöltetni a gyermekeinkkel.
Milyen lehetőségek vannak a tehetséggondozás területén?
Hát tehetséggondozás területén, mint már említettem, elsősorban a tanulmányi versenyek. Nagyon nagy, ezt nem szeretném most itt felsorolni, ezt a kedves rádiót hallgató, ez megtalálja az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola Facebook oldalán is, hogyha ott abba belelapozgatnak a hírfolyamba, akkor nagyon sok releváns információhoz jutnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt az iskola összességében nagyjából és egészében nyilván ez évről évre, tanévről tanévre változik, illetve itt szeretném megemlíteni, hogy a gyermekek érdeklődése is nagyon fontos ebben. Nagyjából egy 40 tanulmányi és sportversenyre készítünk föl, hát ebben nyilván túlsúlyosak a tanulmányi versenyek, tehát nagyjából 90%-uk valamilyen alsós-felsős tanulmányi verseny, nagyjából a 10%-uk egy sportverseny kategóriába sorolható felkészítő foglalkozás. Ezek a foglalkozások, ezek tanórán kívüli elfoglaltságot is jelentenek a gyerekeknek, illetve itt szeretném kiemelni, hogy nagyon jó tanulmányi átlaggal rendelkező oktatási intézmény vagyunk. Tavalyi tanév végén 4,63% volt az iskola, teljes iskola tanulmányi átlaga, beleértve a bandukolva haladó gyermektől az országos tanulmányi versenyeken jeleskedő gyerekeket is. Én ezt egy nagyon-nagyon szép eredménynek tartom. Gyakorlatilag nem csak a tehetséggondozás az, amiben a kollégáim jeleskednek, hanem gyakorlatilag a mai korban már nagyon divatos kompetencia területek, illetve az életre való felkészítés is nagyon fontos, valamint a különböző lemaradásban küzdő tanulóinknak is tudunk megsegítést nyújtani. Gyakorlatilag gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, illetve, ami nagyon fontos, hogy óratervi óraszám is segíti a gyengébben teljesítőknek a felzárkóztatást, és gyakorlatilag így talán egy nagyon sokak számára ismert gondolatot tudnék mondani, hogy a dagály minden hajót fölemel, tehát nem csak a nagyon okos, nagyon ügyes gyermekekhez próbálunk olyan pedagógiai módszereket illeszteni, amivel ők még sikeresebbé válnak, hanem egy teljesen átlagos képességű, vagy egy gyengébb tanulónak is megadjuk azokat a lehetőségeket, amelyek elő az ő szintjén tud egyet előrelépni.
Valaki már úgy érzi, hogy a gyermekét a Hunyadiba szeretné beíratni, de még van neki egy fontos kérdése mondjuk a tekintetben, hogy a hitélet mennyire van jelen.
Teljesen természetesen van lehetősége a kedves szülőnek hitoktatásban is részesíteni a gyermekét. Erős a hitélet a Hunyadiban, nagyon sok csoportunk van. Hát a törvény erejénél fogva ezt bevett egyháznak hívjuk, de jelenleg 3 egyház tart nálunk hittanórákat. Természetesen a katolikus hittan az a torony magasan vezető legnagyobb igény a szülők és a gyerekek körében. A református, így van, illetve még a hitgyülekezete, mint egyház megtalálható az iskolánkban.
Ugye most egy fontos nap van ma, hiszen várják a szülőket és a gyermekeket, a leendő első osztályosokat. Mivel várják őket a nyílt napon?
Nyílt napjaink vannak, ilyenkor picikét lehetőséget biztosítunk beleszippantani a Hunyadi illatába. Nagy szeretettel várjuk a mai nap és a holnapi nap a kedves érdeklődő szülőket és gyerekeket. Gyakorlatilag a mai napon is, illetve a holnapi nap is 4-4 tanórában nyílik be pillantási lehetőség. Itt elsősorban a tanítónénik, jövőre leendő elsős tanítónénik azok, akik foglalkozásokat tartanak, de nyelvi órában, hiszen az angol nyelv az egy húzóerő szintén mi nálunk, illetve egy sportfoglalkozásba testnevelés órára is van lehetősége a kedves szülőnek és gyermekének betekinteni. Úgyhogy a mai nap és 19-én reggel 8 órától nagyon nagy szeretettel várjuk a kedves szülőket és az érdeklődő gyermekeiket.
3 osztály indul a következő tanévtől. Miért van szükség ilyen nagy létszámra, és mi a különbség esetleg ezek között, az osztályok között?
A nagy létszám az, ha az osztályok számát tekinti, az véleményem szerint nem olyan nagy. Jelenleg 26 osztályunk van az iskolában, ez azt jelenti, hogy 2 év folyamon van még 4-4 osztályunk, illetve ugye a többi év folyamokon 3-3 osztályok. Van a fejemben egy iskolafejlesztési koncepció, és gyakorlatilag ementén haladva kis létszámú osztályokat szeretnénk indítani. Bízom benne, hogy a kedves szülők le is teszik mellénk a voksukat, úgyhogy a 3 első osztályban 20 gyerek körüli létszámot szeretnénk indítani. Egyébként ez jellemző már most a jelenlegi évfolyamokat tekintve elsőtől 6 évfolyamig 19 és 23 fős minden osztályunk, és gyakorlatilag a fenntartónk jóváhagyásával természetesen ezekben az osztályokban van lehetőségünk csoportbontásokra, és ezek a csoportbontások szolgálják a tehetséggondozást is, illetve a felzárkóztatást, korrepetálást.
Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. Melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán. Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Szörnyű pillanat, rászedetted jól magad, épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt.
Említette, hogy nagyon nagy hangsúly van az angol nyelv oktatásán. Itt már első osztályban megjelenik az angol nyelv, mint tanóra?
Igen, első osztálytól már játékos formában, mondókákkal, versekkel, zenei betétes foglalkozásokkal nyitunk a kicsik felé, hogy megszerettessük a nyelvet. Hát természetesen első osztályban még az írásolvasás elsajátítása a nagyon fontos. Az is egy picikét várat magára, mert úgy tapasztaltuk, hogy nagyon különbözőek az első osztályba érkező gyermekeink képesség és szociális szempontok szerint, tehát óriási hangsúlyt fektetünk arra, hogy a beszoktatás kellően hosszú legyen, és amikor gyakorlatilag már minden kis elsősünk föl tudta venni a ritmust a Hunyadiban, akkor kezdődik a nagybetűs élet és a tanulás. Visszatérve az angolra, első osztálytól már van angol nyelvoktatásunk, és gyakorlatilag ez végig kíséri tanulóinkat. Egyre növekvő óraszámban, felső tagozatban már lehetőségük van az ügyeseknek tagozatra jelentkezni. Nem kötelező, de a lehetőséget természetesen biztosítjuk, és 7.-8. osztályban pedig egy speciálisan nálunk NIVO csoportnak nevezett külön nyelvoktatási formát biztosítunk. Ide is jelentkezhetnek a tagozatos hallgatók vagy tanulóink. Gyakorlatilag a legügyesebb tagozatosokból egy maximum 15 fős elit csoportot válogatunk ki az egész évfolyamról. Tehát amennyiben 3 osztály van az évfolyamon, akkor 3 osztályból, amikor 4 osztályunk van, akkor 4 osztályból, és gyakorlatilag ez egy win-win lehetőség, hiszen a NIVO csoportosok, ők mivel a legjobbak, ők szárnyalnak a tagozatosokról, tagozatos csoportjainkról, mivel pedig kiemeltük a NIVO-sokat, ott is azok a tanulóink, akik a esetleg, hát csúnya ezt mondani, de mondjuk 3., 4., 5. helyen szerepeltek a csoportba, hát ők lesznek a csoport legjobbjai, hiszen a legügyesebbek elmentek a NIVO-ba, tehát ez óriási sikerélményt nyújt nekik, így gyakorlatilag a tagozatos tanulóink is egy olyan extra motivációt kapnak, és olyan megsegítést, amivel meglepő módon az ő hozzáállásuk, motivációjuk és tanulmányi eredményük is emelkedni fog.
Ha már a nyílt napot említettük, volt itt egyébként egy szülői tájékoztató korábban, ugye arra csak a szülőket várták. Ott mi volt a benyomás? Mennyien kíváncsiak a Hunyadira most?
Nagyon kellemes meglepetésért, ez a múlt héten került megrendezésre ez a szülői tájékoztató. Gyakorlatilag a várt létszámnak a duplája érdeklődő érkezett a Hunyadiba, úgyhogy ez nagyon örömteli, hiszen ez egy visszajelzés a szülők részéről, a gyerekek részéről, hogy fontosnak tartják azt, hogy információt szereznek be. Én talán inkább ezt emelném ki. Ezt is szoktuk kommunikálni, igazgatók, hogy menjen el a szülő minél több helyre, kommunikáljon, nézze meg azt, hogy milyen lehetősége van a gyermeke számára, megfelelő-e az neki, az iskola szellemisége, a légköre, az eredményei, esetleg a földrajzi elhelyezkedése. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy reményteli beiratkozásnak nézzünk majd elébe, ami országosan majd április 10-én és 11-én lesz. Úgyhogy a kedves érdeklődő szülőket, amennyiben minket választanak, akkor április 11-én, illetve 10-én várjuk beiratkozni, illetve az ügyesebb szülők azok online is meg tudják ezt tenni valószínűleg, ugyanúgy, mint a tavalyi évben.
Kik azok, akik hunyadisok szeretnének lenni? Tehát itt Egerből inkább, vagy a környező településekről is jönnek?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a vidéki közoktatásban is nagyon nagy szerepet vállalunk. Mivel folyamatosan változnak a létszámaink, nagyjából azt tudom mondani, hogy az 585 tanulónknak durván az egyharmada az körzetes tanuló. Hát ez a körzetes tanuló, ez annyit jelent, hogy van egy lista, és az utcákhoz, illetve az Eger utcáihoz, ugye iskolák vannak rendeltve, vagy fordítva is mondhatnám, hogy egy iskolához ugye a település utcáit hozzárendelik, jellemzően az Egri Hunyadi Mátyás Általános iskolának a beiskolázási körzete az Eger déli város része, Lajosváros, illetve hozzánk tartozik még két vidéki település, Andornaktája község egésze, illetve Dámien község egésze, valamint Egerszalókról egy utca. A kérdésére válaszolva, hogy hogy oszlik meg a hunyadi összetétele, tehát nagyjából a tanulóinknak az egyharmada az körzetes tanulónk, tehát gyakorlatilag aki a Lajosvárosi déli városrészben lakik, egy közel másik egyharmaduk az Eger más településeiről jön, bizonyára szülők munkahely vagy egyéb praktikus iskolába jutás miatt történhet ez, illetve a tanulóinknak egy majdnem 30% az vidéki, elsősorban ugye Andornak, tehát egy nagy település, onnan körülbelül ez is évenként változik, egy 80-90 tanulónk jön önmagában Andornak tájáról, illetve hát a maradék tanulóink azok 21 településről járnak be a Hunyadiba. Ez számomra egy nagyon meglepő adat, tehát gyakorlatilag itt Eger vonzás körzetében nem ritka, hogy 30 kilométerről jönnek érdeklődők, és például a szülők munkahelye miatt a Hunyadiba hozzák a gyermekeit tanulni, tehát nagyjából így áll össze a hunyadi összetételem.
Egy dolog az eredmény, azt gondolom egy iskola életében, a másik pedig a közösségi élet. Milyen a közösségi élet a Hunyadiba?
Hát én úgy gondolom, hogy rendkívül gyerekcentrikus, életkor és gyerekcentrikus. Nagyon sok olyan tanórán kívül és iskolán kívüli programokat szervezünk, amelyek nagyban kapcsolódnak a tananyaghoz, de mégiscsak egy plusz élményt jelent a gyermeknek. A Bükki Nemzeti Parkkal van megállapodásunk, természetesen más egri intézményekkel, a Dobó István Vár Múzeummal. Nemrég volt, két hete volt nálunk a Bőrönd Múzeum. Igazgató úr volt olyan kedves és engedélyezte, hogy a kollégái eljöjjenek a Hunyadiban, és nem nekünk kelljen a gyermekeket vinni, és ott helyben kapták meg a gyerekek ezt a nagyon szép programot. Akkor ezen felül számos olyan programra jelentkeznek a gyerekek, amelyek úgy gondolom, hogy nagyon fontosak a kultúra szempontjából is, tehát Gárdonyi Géza Színházba mennek, Báb Színházba mennek, nagyon intenzív és élő kapcsolatunk van a Bródi Sándor megyei és városi könyvtárral. A könyvtár segít minket abban, hogy könyvtári letéteket, tehát kvázi könyveket, nagy mennyiségű könyvet biztosít iskolánk számára, tehát fél évente 150 könyv, új könyv cserélődik, amit természetesen egy a mi óriási könyvtárunkba nem integrálódik, vissza kell ezeket adni, de van lehetősége a gyerekeknek ezt megismerni, úgyhogy a könyvtár élet is, hát úgy gondolom, hogy nem egy nagyon hivatalos könyvtári jelenlétet kell elképzelni, hanem egy pezsgő gyerek élet van szünetben, abban gyerekek bemennek, levesznek folyóiratokat, periodikákat, könyveket, társasozni lehet szünetben a könyvtárban, és akkor vannak az egeren kívüli programjaink is, és elnézést kérek, hogyha valamelyik partnerünket nem említem meg, de nagyon sok van, és akkor hát a többi iskolán kívüli rendezvényünk az a Budapest, a Mátra, a Bükk, itt a közeli térségünk, illetve nagyon fontos, hogy lehetősége van minden iskolában a gyerekeknek részt venni a Lázár Ervin programban. A Lázár Ervin program az 1-től 8. osztályig biztosít kulturális lehetőségeket. 1-től 6.-7. osztályig helyben, nyilván életkori sajátosságoknak megfelelően. 8-osaink éppen a holnapi nap 19-én fognak a fővárosi nagycirkuszban utazni, ami a gyerekeknek teljesen természetesen ingyenes. A 8-osoknak általában fővárosi színházi előadások vagy olyan programok érhetők el ebben a Lázár Ervin programban, amelyekre valószínűleg kevesebb tanuló tud eljutni.
Hát akkor, aki kíváncsi arra, hogy milyen az élet a Hunyadiban, az még megteheti ma is és holnap is. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, igazgató.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Rózsa Sándorral, az EGRI Hunyadi Mátyás általános iskola igazgatójával beszélgetett Berec Renáta.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Badacsonyi né Bohus Gabriella idegenvezetővel, hivatásáról és szakmai kitüntetéséről, a Kőrösi Csoma Sándor díjról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kívánunk a szerkesztő Szajkó Anita nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Szeretettel köszöntöm itt rádiónkban. Nemrégiben átvehette a turizmus legnagyobb állami kitüntetését, a Kőrösi Csoma Sándor díjat. Mielőtt azonban erről a díjról is beszélnénk, én szeretnék visszautazni egy kicsit az időbe, és a kezdeteket feleleveníteni, hogyan vált idegenvezetővé.
Köszönöm szépen a meghívást. Valójában egy hosszú utat jártam be, és nagyon-nagyon régen történt ez, mégpedig a gimnazista időkre kell, hogy visszamenjek. Itt Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba jártam, és az ottani osztálykirándulások adták akkor azt a lehetőséget, ugye, hogy meg volt határozva, hogy melyik évben az ország mely területét keressük föl, és tulajdonképpen egy kicsit azt kell mondani, hogy ez egy szülői indítatás azért a magam módján. Édesapám, ő rengeteget túrázott, idegen vezetett, és hát ő fölkészített erre, hogy hát Gabi, ha mentek, akkor azt nem csak úgy sétálunk, hanem mindent meg kell nézni. Nos, így indult ez a történet. Majd ezt követően ugye az életem egy más fordulatot vett, mert külkereskedelmi végzettségemmel én a finom szerelvénygyár Bervába dolgoztam, több mint 34 éven keresztül, de mellette ott már megjelentek az úgynevezett brigád kirándulások, amiről nem szabad megfeledkeznünk, és hasonlóan országot jártunk, És ugye itt több napos utak voltak szintén, és ott pedig ugye a gyárban dolgozó embereket vittem nagy népszerűséggel. És ez itt szépen egymásra épült, hát aztán ez egy kevés volt ahhoz, hogy csak én itten ollózgatok, nézegetek, hanem ennek megfelelően ugye elvégeztem egy országjáró tanfolyamot, ami akkor nagyon-nagyon szigorú és kemény volt. Arra vagyok például a legbüszkébb, hogy valójában ezt is megcsináltam. Juhász Árpádnál földtan és földrajzból vizsgáztam 5-ösre.
Tehát akkor ez a képzettség tulajdonképpen elegendő volt ahhoz, hogy utána útra keljen az idegenvezető pálya felé, vagy kellett esetleg még ilyen kiegészítő képzést végezni?
Hát ez valójában kevés volt, mert akkor ugyanezt elismerték, mint idegenvezetői képesítés, de jött a rendszerváltozás, ahol meg kellett újítani, na és akkor hát természetesen a megfelelő képzéseken én is részt vettem, ez már nagyon szerteágazó volt, és azt kell mondanom, hogy sokkal mélyebbre hatóbb, mint napjaink oktatása, és nem véletlen, hogy terítékre került, nagyon sok idegenvezető van az országban, hát a számokkal kicsit bajba vagyok, de hogy a kiadott igazolványok száma az a 15 ezeret is meghaladja, ugye, mert a középiskolákban is volt egy időszak, amikor érettségivel lehetett ilyen képesítést szerezni, de ugyanakkor azt kell mondani, mi akkori 2 éves képzésünkben, ami valójában egy magas szintű volt, művészettörténet, vallás, szakralitás, néprajz, még mezőgazdasági úgymond ismeretek is, hát természetesen a történelem, az irodalom, a zene, tehát azt kell mondani, hogy minden palettája annak, amivel az ember az útja során találkozik, és az ott lévő ismereteket ugye megfelelő szinten át kell adni a vele utazóknak.
A mai képzést megnézve, hogyan látja ezt? Ma mennyire komplex ez a képzés, és kiből lesz hiteles idegenvezető, és igazán jó idegenvezető?
Ő valójában abból lesz, aki maga is kíváncsi. És megtalálja az összefüggéseket. Ennél fontosabb nem létezik. Tehát az vagy egy adott város, vagy egy adott országba elmegyünk, de azon belül ugye a megfelelő helyeket. Egy városnak az ott meglévő épített öröksége, történelmi múltja, hagyd ne soroljam, amik vagy kitekintés, és ilyenkor ugye Egert hagy hozzam föl példának, hisz ez az én szívem Csücske Eger városa. Ebben a városban azt lehet mondani, hogy akár Itáliáig is elkalandozhatunk, hisz annyi mester érkezett annak idején Egerbe, már is megtaláljuk a kapcsolódásokat. Az egyik legkedvesebb példám, hogyha arra gondolunk, hogy egy Dante, Divina Komédiája, az isteni színjátékban, az Egri főegyházmegyei könyvtárban van, akkor már magáról Dantéról tudok mesélni, és természetesen a főegyházmegyei könyvtártól. Tehát ilyen példákat tudok tulajdonképpen mondani, és bizony a utánunk jövő fiatal generációnak, akinek az ismerete, azt kell mondanom, hogy nem kevés, de nem elegendő. Tehát ha saját maga nem kezd kíváncsivá válni, akkor nem tudja ezt úgy elmondani, hogy akivel találkozik, az valóban jó érezze magát. Tehát bemagolni, megtanulni egy szöveget, azt talán lehet, de nem fölmondani. Meg kell találni, milyen korosztály jön, milyen érdeklődési körrel. Tehát ugye itt is nagyon széles a paletta, hisz a diákoktól a nyugdíjasokig, a szakemberek, akik érkeznek. Nagyon sok építész érkezik például Egerbe, mert a város adja ezt a kuriózumot, és akkor ehhez megfelelő ugye kutatás kell számomra is, hogy butaságokat ne mondjak.
Hogyan képzeljük el konkrétan ezt a munkát? Tehát milyen csoportokat vezet, milyen programokat kínál a turisták számára, akik ide érkeznek Egerbe?
Valójában azt kell mondani, hogy én nem munkaként élem meg, hanem azt tudom mondani, hogy a meglévő ismeretemet szeretném másokkal megosztani, és hogy az én kíváncsiságom felkeltse az ő érdeklődésüket. És természetesen nagyon sok minden kell hozzá. Sok-sok írást olvasni Egerről, ami visszavisz, hisz maga Eger az ország életét is bemutatja, a történelmi múltját. Azt lehet mondani, hogy Eger egy 1000 éves város, hisz a környéket már az őskor embere lakta, a honfoglalás korától végig tudunk menni a századokon. És hogyha erre a sétára hívom az embereket, akkor úgy gondolom, hogy már is más szemmel fog a városba kalandozni. Ugye legtöbbször előfordul, hogy érkezik egy társaság, és akkor azt mondják, hogy jó, hát én most kiválok a csoportból, mert én már annyit voltam Egerbe. Nem lehet azt mondani, hogy de igen, tessék velem jönni, de azért mégis szoktam egy próbát tenni, hogy induljon el velem, mielőtt beérünk a belvárosba, és akkor ott majd eldönti, hogy velem tart, vagy elválik a csoporttól. És azt kell mondanom, hogy azért az esetek 99%-ába ott maradnak, mert hogy ugye már az ember más ismereteket tud átadni, amit nem tartalmaznak az úti könyvek. Erre szoktam mondani, hogy ugye egy kis pletyka, aminek nyilván irodalmi, történelmi kapcsolódása van, de kitekintünk más világban is, tehát mindig csak ezt tudom ismételni, hogy nem csak a száraz város, hanem hozzá az ország, és hozzá Európa, vagy éppen a nagyvilág.
És ezek a csoportok jellemzően körülbelül milyen létszámmal alakulnak, illetve milyen pontokat járnak be konkrétan itt Egeren belül?
Azt kell mondani, hogy változik most napjainkban, ugye a csoportok általában ugye egy busznyi ember, amiben ugye 45 ember érkezik meg, bár napjainkban ezt már elég nehéz megtölteni, bár hál' Istennek mégiscsak ez a gyakoribb, de kisebb létszámmal 20, de divattá vált most, hogy családok, párok, sőt, már volt, amikor nem is egyszer, csak egy-egy ember kéri, hogy ő csak vele sétáljak. Ugye a klasszikus megérkezés Egerbe az a termálfürdő bejáratához történik, ott van lehetőség arra, hogy a busz 15 percig állva a fel- és leszállást megoldja, és innentől kezdve elindul egy belvárosi séta. Már is ott van, és már is beszélhetünk Eger fantasztikus gyógyvizéről, ugye a radon tartalmú vízről, ami minden reumatikus bántalmakra, sportutók kezelésre és minden másra kiválóan alkalmas. De átsétálunk az Eger patakunkon, amiről megint legendákat lehet beszélni, a békacombról, mert hogy az Eger patakba a békák kuruttyoltak, és valamikor, ugye, de napjainkban is felelevenítve ez az egriek kedvenc csemegéje a rántott békacomb volt. Látjuk a fantasztikus érsekkertet. Sajnos tudunk beszélni tragédiákról, Eger árvizéről. 1878. augusztus 31-én ugye egy katasztrófa történt a városba. 19 ponton árvíztáblák. Van, amikor ilyen tematikus sétákon keresztül is viszem a vendégeket, és ugye az árvíz és a tábla adja az apropót, de amely épületen el van helyezve, annak a történetét fogom majd elmondani. Aztán elérkezünk a kanonok sorra, ami ugye most a Kossuth Lajos utca. És akkor onnan már válogatunk, mint egriek a templomba, hogy milyen az érdeklődés, hogy épp a barátok templomába, a bazilikát, vagy majd a dobótéren a minorita templomot keressük fel, és hát természetesen az egri vár nem maradhat ki. Boldogan sétálok végig tényleg a kanonok soron, valójában a Kossuth Lajos utcán. Az ideérkezőknek feltűnik, nekünk meg annyira természetes, hogy a zöldben sétálunk, hogy mennyire fás az az utca. És ott például kedvenc fám van, a ginkgo biloba, ami ugye Ázsiában őshonos, Goethe gyönyörű verset írt róla. Tehát megint ki tudunk tekinteni. Tehát ezen az utcán való sétálás, és mindenek előtt természetesen nekem nagyon-nagyon kedves a bazilika, amiről hát a múltkor meghívtam a saját egyesületem tagjait is, mert hogy az Egyesület Eger idegenforgalmának ugye elnöke is vagyok, és hát ugye mindig valami apropót találunk az együttlétre, és csak a bazilikába másfél órát sétáltam velük, és azt mondták, hogy már vége. Tehát az nyilván, hogy a vendégekkel ennyi idő nincs, de ott tényleg kiélhettem magamat ebből a szempontból, tehát ez kimondottan közel áll hozzám, és hát természetesen a líceum, ami most ugye Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, akár maga a Csillagászati Múzeum Helmiksa, aki egy fantasztikus ember volt, és maga a már korábban említett főegyházmegyei könyvtár. Tehát azt kell mondanom, hogy ez az Eszterházy Pirker térig való séta, ez számomra az egyik legkedvesebb.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel hivatásáról beszélgetünk.
Ez a nagy-nagy szeretet és sok éves munka juttatta odáig, hogy megkapta ezt a fantasztikus állami kitüntetést. Mit jelent ön számára ez a díj, és egyáltalán hogyan jutott el idáig, milyen utat járt be, hogyan történik ilyenkor a díjra jelölés?
Meglepetés volt, 3 héttel korábban jött csak egy értesítés, hogy erre a díjra engem javasoltak, és hogy amennyiben ez végleges lesz, akkor ugye számíthatnak-e rám, hát természetesen, hogy igent mondtam, de amíg ehhez a díjhoz úgymond eljutottam, vagy megkaptam, azért azt kell mondanom, hogy korábban is felfigyeltek rám, amire nagyon büszke vagyok. Mindenek előtt kaptam egy Észak-Magyarországért NIVO-díjat, ami azt jelenti, hogy már a hely is ugye a térséget jelöli, hogy itt fönt Nógrádtól Borsodabaú Zemplén megyéig is utazok az emberekkel. 3 világörökség is van ezen a területen, ugye büszkén mehetünk erre, kezdve ugye Hollókő, Aktalek és Tokaj, tehát ez is már rám irányította egy kicsit a figyelmet, hogy merre utazok. Ezt követően a várostól egy Proagria díjat kaptam, mint szakmai díjat a turizmusért. Majd azt kell mondani, hogy aztán 2 évvel ezelőtt pedig egy életműt, ami valójában megint egy Proagria díj volt, de ugyancsak a kereskedelmi és iparkamara is elismeri azt a tevékenységet, amivel összefogtam itt a turizmusban érdekelteket, a kiállítóhelyektől a szállodákig, a vendéglátóipari területeket. Tehát nagyon komplex volt az én tevékenységem, de én ezt nagyon szívesen is csinálom, és valahol ez irányította a figyelmet arra, hogy ugye Eger környezete, és tulajdonképpen az ország imázsát is hát erősítem, mert az útjaim során Magyarországot is bebarangoljuk. Ugye arra is büszke vagyok, hogy azt követően, hogy én megszereztem az idegenvezetői képesítésemet, Egerben hosszú évtizedeken keresztül volt ez a képzés, ahová engem már, mint ugye oktatót hívtak meg, sok kolléginám itt a városba a kezem alól került ki, de 15 éven keresztül a főiskolán, mint óraadó tanár is ezt tanítottam, művelődéstörténeti országismeretet, Magyarországot, Egert és a megyét, és nagyon sok tanítványom jeles utazási irodát alapított, és ugye nagyon sokan velük utaznak már a nagyvilágba. Az érdekesség, hogy mind a mai napig még föl is hívnak, és még mindig esetleg tanácsot kérnek, vagy elmondják, hogy jót tették-e. Tehát ez valahol egy visszaigazolás a számomra. És az, hogy erre a díjra kijelölt, valójában így nem derült ki. De amikor a Könnyid Lászlóval, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával aztán a fogadáson beszélgettem, azt mondta, hogy ugye gyűjtötték a személyeket, és szeptembertől már elindult azoknak a neveknek a lajstromozása, hogy kik az érdemesek, és utána pedig ugye mindig megmérettettek, hogy kik maradnak benne, és azt mondta, hogy egy pillanatig sem volt kétség afelől, hogy én a díjazottak között maradok, és ezt tavaly decemberben kaptam meg Budapesten.
Országos viszonylatban egyébként Eger milyen helyet foglal el? Tehát hanyadik helyként tartják számon turisztikai célpontból, illetve mit lehet erről elmondani?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mindig megjelennek a számok, és ez leginkább mindig a szálláshelyeknek a szám adataiból kerülnek ki, hogy milyen foglalás és milyen a telítettség a városba. Ennek megfelelően általában ugye dobogós helyen vagyunk, az első háromba, ami nagyszerű. Nyilván, hogy ez ciklikus, mert ugye elsősorban a hétvégék és a nagyobb ünnepek azok ilyen szempontból, de például egy május-június az ugye az osztálykirándulás a diákok, de a téli napok most már ugye az advent is ezek közé sorolható, amikor az a színes, fényes forgatag egy kicsit zajos, nem az annyira az elcsendesülés, mint ahogy valójában maga advent adná, ugye Jézus születésének a karácsony várását, de hát a világ változik, és ennek megfelelően érkeznek ide. Meg kellene tartanunk ezt a dobogós helyet, ami azt kell mondanom, hogy nem olyan egyszerű, hisz a városban gazdag a szálláskínálat, mert ugye ez nagyon fontos, hogy ne csak reggel jöjjenek és este menjenek el az emberek, viszont ugye nagyon sok a magás szálláshely, vannak kiváló apartmanok, ahol már azt lehet mondani, hogy azért egy-két olyan hely, ami régen egy lakáson belül vagy más formában nyilódott, hogy egy házban a fél lakásban vendég van, a másikban meg a család lakik. Ez ma már nem annyira divatos, de itt vannak a szállodáink, amiben ugye most is ugye felújított szálloda újra megnyílt, de ami hiányzik, egy picit azt kell mondani, hogy az ötcsillagos. Tehát ma már a vendégek igénye az egyre a minőségibb felé irányul, és bizony itt az a kínálat, amit magá a szállodák nyújtanak, ezt követően pedig ugye a városnak az élménye és az atmoszférája.
Tehát azt mondhatjuk, hogy talán inkább párnapos város, Eger, ilyen szempontból, vagy egy hosszú hétvégés, vagy akkor ezt ki lehetne tolni, és az a cél, hogy ezt kitoljuk minél több napra, akár hét vagy hetek számára is.
Hát ehhez viszont arra lenne szükség, hogy a kiaknázatlan gyógyvizünket kicsit jobban használjuk. Tehát itt azt kell mondanom, hogy ez a fantasztikus gyógyvíz, hisz Eger 1934-től Magyarország, és akkor történelmi Nagy Magyarországra beszélünk, első fürdővárosa volt. Na erről aztán szépen ugye lecsúsztunk, hogy ne irodalmi jelzőt használjak, maga a víz itt van, de ez tulajdonképpen egy városi strandá vált. Egy darabig még ugye ráépül a Reuma kórház, meg az egyik szálloda, de ez kevés. Én úgy gondolom, hogy ezt a gyógyászati részt jó volna erősíteni magának a városnak, mert egy-egy kúra minimum 8 nap kellene, de ugye a klasszikusok, amikor a század elő, most az 1900-as években járunk, ugye, hát akkor ugye más, hogy mondjam, irányt vettek az utak, de 21 napot is, tehát 3 hetet töltöttek itt az emberek. Ez volt az, ami hát az ember egészségét is szolgálta.
Lenne olyan üzenete, amit a frissen végzett idegenvezetőknek átadna? Milyennek kellene lenniük nekik, vagy mivel készüljenek ők erre a hivatásra?
Azt tudom mondani, hogy olvasni, 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 bár napjainkban, ugye ez nem esik senkinek nehezére, az internet világa sok mindent kínál, de azt kell mondanom, hogy amit az internet kínál, az kevés ahhoz, ami a vendégnek valójában az igénye. A könyvet még mindig azt mondom, hogy vegye le a polcról, vagy menjen el egy könyvtárba, tehát ez az egyik, az ismeretünknek a bővítése, az empátia, hogy megtaláljuk a hangot a vendéggel, mindig mosolyogni, és a vendégnek mindig igaza van. Akkor is, ha nincs igaza, megtaláljuk azt a hangot, tehát ez, és kitekinteni a nagyvilágba, hogy ne úgy sétáljunk csak, hogy egy szűk körben, hanem amivel kezdtem is, hogy mi az, ami érték, és ami összeköt bennünket, akár Európával, a világgal, legyenek kíváncsiak, s ha ők maguk kíváncsiak, azt a kíváncsiságukat, a megszerzett ismereteket elmondják, akkor az ideérkező vendég is kíváncsi lesz ő rá, és elégedetten fog távozni.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánok nagyon-nagyon sok sikert a továbbiakban, és köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, hivatásáról, valamint szakmai kitüntetéséről, a Kőrösi Csoma Sándor díjról Szajkó Anita beszélgetett. További jó rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.
Vagy szerda, ki tudja már, foszlik az emlék, a nóta elállt.
Ültünk ott hárman, úgy 30 körül,
mama még ránk szólt, a kávé kihűl.
A gellértből nézett egy hotel lakó, a legelső kíváncsi hölgy hallgató, s az ablakot ránk csapta.
Elég rossz jel. Na ezt tudod, jó, gyorsan felejtsük el.
Mennyi?
30.
Mi 30?
Mi mennyi? Ez már nem vicc, próbálj meg nevetni. Leírtuk párszor az utolsodat, de a másnap egymáshoz visszazavart.
Készültünk olykor, hogy kimondjuk bátran,
s a szövegek gyűltek papírkosárban.
Volt már, hogy majdnem a kardunkba döltünk, s a hanglemez kicsi lett,
mi meg kicsit nőttünk.
A gyereket neveltük,
s vittük a padlásra.
Ő viszi most már a sajátját, hadd lássa.
Szerelmek, barátok útja elvált, mi kibírtuk kihinni 30-onát.
Mennyi?
30.
Mi 30?
Mi mennyi?
Ez már nem vicc, próbálj meg nevetni, megírtuk párszor az utolsó dalt, a másnap egymáshoz visszazavart.
Mennyi? Hát 30.
Mi 30?
Mi mennyi?
Ez már nem vicc. Próbálj meg nevetni, megírtuk párszor az utolsó dalt, de a másnap egymáshoz visszazavart.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!